Doráti ment egyszer hozzá felkötött karral, és mondja Kodály, hogy mi van Doráti? Azt mondja, hát miért, mi történt a karjon? Hát leestem a lóról, ugye talán, hiszen az ember nem maradhat otthon állandóan ülve, ugye tanulni, azt mondja, miért a lóhátán is ül? Úgyhogy ő mondom, ez volt a mondása, hogy attól még, hogy valaki zenész, attól nem kell satnyának lenni. Na most ő satnya volt gyerekkorában, fiatalkorában, és úgy megedzette magát, és a sok sporttal, mert sok minden sportolt, úgy megerősítette magát, hogy öregkorára lett fiatal. Na most ugyanezt én magamról is elmondhatom, mert én tényleg 20-as éveimben nagyon gyenge voltam, és ha bár már ő akkor Kodály már nekem mutatott tornagyakorlatokat, emlékszem ilyen lábgyakorlatokat a teraszon, amikor a Kutvölgyi Kórházba kiment a feleségével, ott mondjam, első feleségének combnyaktörítése volt, Emma asszonynak, akkor Kodály kiment fel, és kint lakott a Kutvölgyibe, és ott volt egy terasz, és emlékszem, ott mutatta meg azokat a lábgyakorlatokat, és mondta, hogy minden ebéd után minden lépés sok ahhoz, hogy lefeküdjön egy sziesztára, viszont este a vacsora után kell sétálni, és még kilépve sétálni. Szóval nagyon adott arra, hogy milyen, és hát tulajdonképpen kraulozni őtől tanultam meg kint a Lukács úszodába. Tehát ő a testével nagyon törődött, és ugye sose volt az, hogy valaha belúgjon, vagy túl legyen magát ezzel szemben. Toscanini, aki hát nagy bajnoka volt, mert ő mutatta be a Salmust Milánóba, és hát ő hozzá írta a egyik legkorábbi művét, a nyári estéket, és hát rajongott érte Toscanini, és amikor Toscanini meglátogatta itt Pesten, akkor ezt Emma asszony mesélte el nekem, hogy töltött káposzta volt vacsorára, és Toscanini rettenetesen ízlett, és másnap reggel mondta, hogy hát túl sokat evett, úgyhogy kicsit beteg lett, amire azt mondta, hogy nem gyerek az már, hogy ne tudja magára vitázni. Na és hát ez jellemző volt rá, hát ez az a mértéktartás, és igaz, mint egy kereti bölcs, egy ilyen kereti guru, és hát ugye művelte a testét, művelte a lelkét azáltal, hogy ő tényleg egy most jó vallásos ember volt, de nem úgy volt vallásos, hogy bigott, hanem én például ezt is megkérdeztem, hogy tanár úr, milyennek képzelje a jó Istent, amikor a Szabadsághegyen sétáltam vele. Szóval hát semmiképpen sem egy nagyszakálú öreg bácsinak, hanem ha belegondol, az egysejtűtől az emberig a fejlődés láncolatába, feltehető, hogy itt nincs vége a láncolatnak. És ugyanúgy, ahogy az Ibolyán túli sugarak, színek vannak, és a hangok azon kívül, amit hallunk, tehát hát ugyanígy így van a léleknek a létezése is aztán tovább megy, és több lehet. Amiben ezt nem mondta, és ezt nem, akkor még nem kérdeztem rá, mert én sem voltam annyira benne ebben, de egész biztos elfogadta a reinkarnáció gondolatát is. Nem lehet, hogy ne. Ezt sajnos nem tudom, de majd megkérdem Csárikát ezzel kapcsolatban. Szóval mindesetre a lelkét művelte, és bárcsak azzal is, hogy miket olvasott, miket hallgatott, és hát benne van a zenéjében azáltal, hogy írt, azok mind szellemi alkotások. Na és akkor ugye a középen pedig ugye a test és a szellem, itt van az agy, a mentális, hát hogy azt tök, arra mondta azt, hogy ha elmegy valaki nyaralni, akkor is a foglalkoztassa az agyát, mert ugye az a kertész, aki most elmegy nyaralni, és ott hagyja a kertét, hát nézze meg utána, hogy néz ki. És ő valóban művelte állandóan az agyát, és emlékszem, nagyon sokszor volt, hogy mentem hozzá látogatni a körödre, és akkor ment el éppen a Nádasdy Alfonz atya, akkor még fiatal pap volt, mert rendszeresen járt hetente, azt hiszem kétszer, legalább kétszer hozzá, hogy az ógörögöt és a latint frissítsék fel, és hát hihetetlen volt a tudása, és mindig azt mondta, hogy az embernek legyen a feje egy fiókos szekrény, én mindig tudja, hogy mit kell kivenni, és mi hol van, és ez tökéletes megvolt nála, és ezért az, hogy rögtön spontán, amikor valamiről szó volt, tudta, hogy most mi tartozik ide. És ide van ez a híres kis anekdóta, amikor hát ugye Tóth Aladár nagy bajnoka volt Bartoknak és Kodálynak is, és akkor egyszer elment hozzá, és mondta, hogy Kodál mondta neki, hogy hát akkor jöjjön el velem, mert most megyek a Balatonra gyűjteni. Szóval, hogy a tanárról én mindent megtennék a tanárnak, de most ezt tényleg nem tudom megcsinálni, mert az esküvőmet kell előkészíteni, ami 2 hét múlva van. Hát nem szólt Kodály szó se, és akkor körül eltelt egy 25 év, vagy mennyi, és hát közben is ugye persze kapcsolatban voltak, és akkor ott van éppen a Tóth Aladár, Kodály és Kodály kérdezik, na mi újság Tóth? Szóval, hát nincsenek jó híreim, tanár. Hát, mi? Hát válok. Jobban tette volna, akkor eljön velem a Balatonra. De ilyen volt, és rögtön tudta, hogy mit mondjon, és tényleg hát éppen itt van a Hámori Máté, a zenekar karmestere, aki hát, akinek tegnap meséltem ezt a történetet, hogy hát mi a jó és mi a rossz zene. Erre nincs tulajdonképpen recept, nem lehet így megmondani, mert amikor egy alkalommal összehasonlítva népzenén órán voltam nála, akkor feladta azt a kérdést, hogy hát most mondják meg, hogy mi a jó és mi a rossz zene. És akkor ma valaki jelentkezett, és mondott valamit, hogy mi a... az nem stimmelt, de rögtön megcáfolta, és akkor hát válaszolnak egy olyan dalt, amire azt mondják, hogy ez jó, és egy olyat, amire azt mondják, hogy rosszul, körülbelül valami hasonló műfaj, tehát dal legyen mondjuk, nem azt, hogy egy szimfónia is egy dal, hanem ezt szeresen hasonlítani. És akkor hát egy Schubert dalt úgy emlékszem, azt választottunk a jónak és a rossznak valami vacak slágert, és akkor hát kérdezni, na hát akkor mondják meg, hogy miért jön az egyik, és miért jön a másik. És nem tudtuk. Egyszerűen akármit mondtunk, hogy azért nem jó az egyik, mert túl sok kromatika van benne, erre egy Bach művet van, mint a Máté Pasió, amiben még több kromatika van, és mégis jó. De akkor valamit formailag kifolyásoltunk benne, azt mondja, a Schubertnél az ugyanaz megvan, ez a hiba, és mégis nagyszerű zene. Szóval nem tudtuk olyat mondani, amit meg ne cáfolt volna, és akkor azt mondta, hogy az egyetlen, ami ízlést kell kifejleszteni, és azt fogja megmondani. Tehát ezért van az, hogy ami nekem jó, az nem biztos, hogy a másiknak is jó. És ezért, hogy mindenkinek az ízlés szintje másutt van, és végső soron az, aki megmondja. Nem nincs egy általános azt, hogy kimondtam, jó, elfogadják, mert ugye, mint ahogy a Pomádé királyban van, hogy senki sem meri azt mondani, hogy hát ugye ő buta. És azért, amikor mindenki azt mondja, hogy Mozart jó, meg Bach jó, akkor Bartók pláne jó, ugye akkor nem merik azt mondani nagyon sokan, hogy hát én azt unom, nekem a... És én egyszer olvastam egy könyvet egy olyantól, aki szerette a zenét, és nem volt zenész, és ő megírja az ő vélemény, és azt mondja, hogy Bachot én unom, az egy monoton, egyforma zene, akkor a Mozart az túlságosan egy kis átlátszó, hogy könnyed, és megmerte érni, hogy neki miért ne teszik. Most én állítom neked, hogyha megszondáznák a közönséget, akkor ki fog derülni, hogy a 99%-ának tényleg unja Bachot, és a 100%-a pedig utálja Bartókot, mert túl diszonáns neki, vagy valami. Tehát tulajdonképpen most még miért van az, hogy egyszerre azt mondja mindenki, hogy a kórusban, hogy csodálatos, mert nem akarják, hogy azt mondják rájuk, hogy ők buták, ugye? És hogyha valaki egyszer elkiáltaná magát egy zenész, hogy hát ez így, akkor hát a király nincs esély, de hát azért Bachon akkor is maradna. Szóval valahogy így képzelem a dolgok, és ebben teljesen igaza volt, hogy az ízlés az, amit fejleszteni kell ahhoz, hogy tényleg el tud bírálni. És ezért ez a bírálat az mindig egy kérdés. Megint csak egy könyvet olvastam, kritikákat összegyűjtve a nagyokról, hogy milyen szörnyiséget írtak a legnagyobbokról, Bach, Mozart, Beethoven, Brahms, mindegyikről, ugye? És mind a mai napig, hogy két ember összetalálkozik, és ha őszintén beszélik, akkor ki fog derülni, hogy mindenbe egyetértünk, egyszer csak puf, eljutunk egy olyan pontra, hogy teljesen más a véleményünk. Ízések és pofonok alapon.
Mit jelent önnek Debrecen, a szülőváros első koncertélménye is ide köti?
Igen, hát minden. Én Debrecen voltam a legboldogabb 5 és 12 éves korom közt, ha bár itt születtem, de az első 5 évben valami nyomasztónak tűnt azért, mert nem szerettem pici gyerek lenni, olyan méltánytalannak tartottam, hogy a szemem a felnőtteknek a fenekivel legyen egyforma. Azért állandóan másztam a ölbekézek, másztam a bútorokra, ezt utáltam, ezt a pici. És emlékszem, amikor már elkezdtem zongorázni, egy kis csodagyerek voltam, és akkor kedvesen mosolyogtak rám, és mondtam, hogy anyuka, miért nevetnek? Mi van rajna, vajon nevetséges ez az emberek? Hát nem kedves, ez csak azért, mert olyan kedvesek tartják azt, hogy te egy gyerek. Utáltam, hogy engem gyerek száma vegyenek, és onnantól kezdve, hogy már volt egy mestersége, és akkor tényleg a felnőttek tiszteletbe is tartották, hogy ennek a gyereknek van egy mestersége, a gyerekeknek pláne, ugye? Tehát onnantól kezdve már jól éreztem magam, és azóta legszebb, és akkor még nem jött be az, hogy hát a nehézségek, amit aztán később óriási módon, tehát amikor felkerültem Pestre, nagyszerűen indult minden, és aztán ott jöttek a nagyok, teljesen elvesztettem önmagamat, és csak úgy jöttem vissza, hogy szüleimet kitelepítették, és annak a révén közösséghez kellett, hogy jussak, mert úgy tudta megérni, megint csak a Kodály segítségével, mert ő szólt a muzsika hangmesterő vállalatnak, hogy adjanak nekem munkát, és akkor így ilyen módon munkához jutott, vagyis pódiumhoz, és annak a révén visszataláltam aztán önmagamhoz. De nagyon jó volt, mert azért ma a fiataloknak többet tudok segíteni. Szóval amikor az ember visszagondol a múltjára, akkor azt mondja, hogy azok, amik nehézségek voltak, azok tulajdonképpen, amikkel a legtöbbet lehetett tanulni. Mert hogyha minden könnyen megy valakinek, ismerek olyanokat, és úgy elsekélyesednek, mert nem csiszolódnak ki a nehézségeken keresztül.